Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Mózes igéivel. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgess azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtó félfájra és kapuira. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 13. fejezetből egyetlen verset, a 22-es verset. A hithőseiről való sorozatunkban Dávidhoz érünk, több vasárnapot fogunk Dávidnak szentelni. Most egy összefoglaló értékelést, amit Isten mondott róla, fogok felolvasni, tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyvből 13-as fejezet 22-es versét. Hallgassuk figyelmesen. Amikor Sault elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonságot is tett, és ezt mondta: megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, annak hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek imádkozzunk. Urunk, olyan őszinte az az ének, amit énekeltünk az imént, és őszintén meg kell vallanunk, hogy sok emberi szívben, talán a mi szívünk mélyén is, ott bujkál az a hamis gondolat, hogy van nekünk máshoz is járulásunk. Kevés szív tudja elmondani, hogy nincs kihez járulnom, csak Krisztushoz. Kevés szívnek egyedüli bizalma Jézus Krisztus. Nagyon sok szív bízik emberi megoldásokban, önnön erejében, kapcsolataiban. Bízunk saját tehetségünkben, tudásunkban, bízunk mindabban, ami valójában nem tud megtartani. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ének is, ahogy minden bibliai igevers szembesít bennünket hamis reménységeinkkel, tükröt tart elénk, hogy hol is tart az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket úgy gondolkodni és kimondani a szívünk mélyéből: nincs kihez járulnunk, csak egyedül Krisztus. A bűneinkből, a beteg voltunkból nincs kihez menni gyógyulásért. A megkötözöttségeinkből nincs kihez máshoz menni szabadulásért, csak Jézushoz. Ő az egyetlen Úr, az egyetlen szabadító, az egyetlen hatalom, az egyetlen király, akihez érdemes menni, eléje borulni imádságban, mindent elmondani neki. Szeretnénk, Urunk, így elmondani az országotért nyomorúságot is, az árvizet, hiszen annyi testi-lelki nyomorúságot tud előidézni. Sok ember veszíti el a múlandót, a vagyonát, és talán a szíve úgy megkeseredik, hogy nem néz föl a maradandóra, az örökkévalóra, a lelki javakra, és a keserűségében talán nem is fordul Istenhez. Urunk, könyörülj a nyomorultakon, könyörülj a károsultakon, könyörülj azokon, akiket megpróbált anyagilag is, lelkileg is az árvíz, és add, hogy az ő szívük odafordulja hason te hozzád. Te könyörülj a betegjeinken, könyörülj azokon, akik kórházban vannak, nyomorúságban, műtéteseken, akik műtét előtt vagy után lábadoznak már, könyörülj rajtuk, hogy az ő szívük beléd kapaszkodjon, ott a mélységben veled tudjanak találkozni lélekben. Hozzád kiáltsanak, te pedig hallgass meg az ő fohászukat. Légy mellettük, légy az ő életük szabadítója, megáldója. És kérünk téged mindannyiunkért, akik ma eljöhettünk a te házadba. Hadd elevenítsen meg, hadd szólítson meg bennünket a te szavad, a te igéd. és hadd tudjuk a szívünkbe zárni, hadd forgassuk a szívünkben, majd az istentisztelet után is, ne csak egy-két percig, hanem napokig, hónapokig, évekig, örökre hadd maradjanak bennünk azok az igék, amelyeket Te adsz nekünk. Köszönjük, hogy a mi életünket szereted, hogy Jézusban megváltottad, terveid vannak velünk, hogy drágák és fontosak vagyunk neked. Légy áldott örökké, és add, hogy a mi szívünk feleljen ma is a Te szeretetedre. Amen. Készüljünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához, a 201-es dicséretünknek a 6. versét énekelve, tehát a 201-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak a 6. versét énekeljük, 201-es énekünk 6. versét. Uram, taníts gyarló életemnek nagy bűnös voltára, ó vezess én árva fejemnek szabadítójára. Bizonságtételem alapigéje Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében található. Most a felsorolásból Dávidhoz érkeztünk, ismét a 32-es verset olvasom, mint az előző több vasárnapon át. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Dávidról. Kedves testvérek, hogyha nincsen igazi példakép az emberek előtt, akkor egy egész társadalom tud elpusztulni, elveszni. Hogyha rossz példaképet követnek, akár az egyes emberek, mint egyének, akár egy teljes társadalom, vagy akár az egész világ, a rossz példaképek követése szintén vezethet igazi pusztuláshoz, az örök elveszéshez. Viszont, hogyha az életünk talál egy megfelelő példaképet, egy követendőt, egy méltót, akinek az életem mértékét szívünkbe zárva követjük azt a mértéket, akkor akár egy egész társadalom tud megújulni és áldást szerezni. A mai világ különösen szűkölködik az igazi példaképekben. A fiataljaink életén keresztül tudjuk lemérni, hogy kiket tartanak példaképeknek. Nem ismerik őket, csak esetleg a külsejükért rajonganak, rockzenészeknek, színészeknek, sportolóknak a posztterei lehetnek kint, ifjaink, gyermekeink, unokáinknak a hálószobája falán, de hogyha megmérnénk őket az erkölcsi mérlegen, a legtöbbük, ha nem mind, elégtelennek bizonyulna. Rossz példaképekből Dunát lehet rekeszteni, viszont szűkösen vagyunk igazi példaképekben. Hát a hithőseit tanulmányozzuk január 1. vasárnapja óta. Most már ez a 21. vasárnap, az ünnepekben ugye nem a sorozatot folytattuk. És azt kell megfogalmazni, hogy a hithősök alkalmasak követendő példaképül lenni. Ma Dávidról lesz szó, akit különösen ajánl a Szentírás, hogy legyen példaképül mindannyiunk számára. Isten csodálatos bizonyságot állított ki róla, azt mondta Dávidról, hogy megtaláltam a férfiút, a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Ilyet nem mindenkiről mondott Isten. Nagyon kevesek azok, akiket Isten a szíve szerint való férfiúnak, vagy éppen nőnek lát és látott mindeddig a világ történelmében. A hithősök tehát alkalmasak arra, hogy a saját életünkben is, és gyermekeinket tanítva az ő életüknek is igazi példaképül szolgáljanak. Nézzük a történetet. Ma kettő kicsin történetet vennék Dávidból. Következő két vasárnap a hittanos tanévzáró istentisztelet és az azt követő felnőtt konfirmáció, nem a sorozatot folytatjuk, de 3 hét múlva visszatérünk Dávidhoz, és még további történeteket fogunk az ő hitét tanulmányozva olvasni. A mai két történet az ő felkenetése és Góliátnak a legyőzése. Sámuel első könyvének a 16. fejezetében olvashatjuk az ő felkenetését, aztán utána a góliátos győzelmet. Különös történet mindegyik, nagyon tanulságos, és meglátszik belőle Dávidnak tiszta, fénylő hite már ifjúkorában. Sámuel prófétát küldi el Isten Betlehembe, Isai házához, hiszen Saul az előző király, ő volt ugye első királya Izraelnek, nem teljesíti Isten akaratát. Felfúvalkodott, kevély lett, és engedetlen lett sorozatosan Isten iránt, hogy Isten azt mondta, hogy elvetettem Sault, és kiszemeltem a következő királyt, küldi Sámuelt a szent olajjal, az olajos szaru ott volt Sámuelnek az övére kötve, hogy menj és kent fel a szent olajjal a királyt, a szívem szerint való férfiút. Megérkezik Sámuel Betlehembe, Isait meghívja az áldozati lakomára. Isai, hát egy büszke édesapa lehet, 8 fia van. 8 fia van, és amikor mondja Sámuel, hogy hozd elő a fiaidat, a büszke édesapa elkezdi, hogy az első szülöttet, másodikat, harmadikat hozni, mind fantasztikus, erős, hatalmas, mindent, amit a világban pozitívan lehet mondani, el lehet mondani a fiairól, szépek, gyönyörűek, erősek, és Isten mindig mondja Sámuelnek, hogy nem őt választott. Őt se választottam, a harmadikat se választottam. Azt mondja, ne nézd a termetes növését, a szép kinézését. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Jól ismert ige. Bárcsak mindig mi is tudnánk, hogy Isten a szívet nézi, nem a külsőt. Mi állandóan beleesünk ebbe a csatába, hogy mi el vagyunk ájulva a külsőtől. Bennünket levesz a külső, a lábunkról, egy szép étel, autó, ruha, gyönyörű ház, arra néz az emberi szem. Isten meg a szívet nézi. 7 fiút sorakoztat fel először Isai, aztán mondja Sámuel, hogy hát egyiket sem választotta az Úr, hogy hát biztos, hogy itt van mindegyik gyermeked? Ja, hát a legkisebb az kín van, a jókat őrzi. Picit érződik számomra ebben a történetben, hogy Dávid a legkisebb fiúként, amolyan kicsi, mindenes ilyen lótifuti szolgának volt használva. Az idősebb bátyjak már nem segítettek annyit a háztartásban, valószínűleg, mint a legkisebb, a Dávid. Dávidra mindent rá lehetett sózni, ő volt kinn a juhokkal, a tűző napon, kora reggeltől késő estig, egyedül magányban. El is felejtették, amikor az áldozati lakomára meghívja Sámuel prófét az egész családot, hogy ja, hát nincs is itt a család minden tagja. Hát Isten Dávidot választotta, Sámuel megparancsolja, hogy nosza, küldjetek érte hozzátok ide. Muszáj volt Isainak valamelyik fiát, gondolom, kiküldeni Dávid helyett a juhokhoz, mert Isten szólította Dávidot. És amikor megjelent, akkor mondta Isten, hogy na őt választottam, őt kent fel királyjá. És a szent olajjal felkeni Sámuel próféta Dávidot az Úr királyává. A másik történet a Góliát legyőzésének a története. Itt még jobban kitűnik Dávidnak a hite. Dávid nincsen még benn Saulnak a hadseregében, hiszen ő a legkisebb, a 3 báty benn van a seregben. Dávidot küldi, hogy őket látogassa meg. Dávid visz neki sajtot, elemózsiát, és amikor odaér a táborba, átadja az élelmet a bátyjaknak, akkor hallja meg, ami már napok óta történik, hogy minden nap a szemközti dombon táborozó filiszteus hadseregből kilép egy vitéz harcos, Góliát, aki közel 3 méteres, hatalmas férfiú, és kihívja Izrael bajnokát, hogy aki győz, annak a serege országa lesz a győztes, a másik ország pedig a leigázott vesztes. Nincs Izrael hadseregében olyan katona, aki kimerne állni egy ilyen izomkolosszus ellen, és Dávid a pásztorfiú, aki nem tanult hadakozni, nem forgatott még kardot a kezével, nem ismeri a páncélt, ő jelentkezik bajt vívni. Kiderül a történetből, hogy ő nem a kalandot keresi, még kevésbé maga dicsőségét. Dávid szíve, az igazságérzete háborog azon, hogy egy pogány ember az Istent káromolja, Góliát Istent káromolta mindig a bajvívás kihívásakor, gyalázta az élő Istennek a népét, és a szívében tudta, hogy ez nem maradhat büntetlen. Lehet, hogy Góliát a világon a legerősebb ember, de Isten nem fogja hagyni győzni Góliátot, akkor sem, hogyha nincs nála erősebb. Dávid szíve arra néz, hogy ebben a helyzetben, ahol az ördögerői káromolják az urat, egy valami történhet, Isten megdicsőíti a nevét, és megszégyeníti az erőset, és győzelmet ad az ő népének. Jelentkezik Saulnál, ráadja Saul a saját páncélját, de Dávid miután nem tanult ebben járni, nem tud benne járni, leveti a páncélt, azt mondja, nem kell se a kard, se a páncélt, megy a patakhoz, kiválaszt 5 sima kövecskét a paritjájába, és elmondja Saulnak, hogy pásztor a te szolgád. Pásztor volt mindeddig a szolgád apja juhai mellett, és hogyha jött az oroszlán vagy a medve, és elragadott egy bárányt a juhok közül, utána mentem, leterítettem azt, és visszavettem a bárányt. Nagy tanulság van ebben is, majd fogok róla beszélni. Saul látja, hogy a fiatal emberben ég valami különleges tűz. Hordoz ez a fiatal ember valami különleges áldást. És nem a hadserege bajnokait küldi Góliát ellen, hanem megengedi, hogy Dávid vívjon meg Góliáttal. Ismeritek a történetet a paritjával, ugye leteríti őt, legyőzi Góliátot, utána megindul az izraeli sereg, megveri a filiszteus sereget. És Dávidnak a mondandója megint kiviláglik, amit Góliátnak ugye mondott a győzelem előtt, hogy te karddal, lándzsával jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael Istenének nevében megyek ellened, akit te kigúnyoltál. A mondataiban tükröződik az ő hite. De nézzük a tanulságot. Az első tanulság, testvérek, és most Dávidnak a jellemformálását lássátok meg. A pásztorkodásra gondolok, itt a magány áldásait kell látnunk. A magány áldásait. Hadd mondjam el nektek, hogy rengeteg ember iszonyodik a magánytól. Vannak emberek, akik már azt sem szeretik, hogy a család többi része nincsen otthon, elmentek dolgozni, iskolába, gyerekek, stb. Egyedül vagyok otthon, júj, magányban vagyok, át kell mennem a szomszéd asszonyhoz beszélni. Nagyon sok ember nem szereti a magányt. Dávid kisgyermekkora óta megismerte a magányt és annak áldásait. Testvérek, a magánynak speciális küldetése van hozzánk. A magánynak áldást hozó szerepet adott az Isten. Amikor nincs melletted más ember és nincs melletted zaj, nehogy bekapcsoljátok magányba a rádiót, tévét, számítógépet, nem. Kérd el Istentől a magány áldásait. Magányban keresheted az Urat. Magányban elmondhatod szíved minden dolgát az Istennek. A magány lehetőséget kínál arra, hogy az Istennel olyan mély személyes közösséget ápolj és alakíts ki, amely nincs senkinek, csak az Úr gyermekeinek. Dávid királyról kiderül, hogy a pásztorkodás alatt ő ezt egy fantasztikus lehetőségként élte meg. Ott voltak a juhok mellette, ők nem zavarták az imádságban. Arról tudunk, hogy Dávid kitűnően tud lanton játszani, és rengeteg zsoltárt szerzett. Mi gondoltok, mikor íródtak ezek a zsoltárok? hangszeren zsoltárokat, dicséreteket énekelt az Istennek. Ott kinn a pusztában, a bárányok mellett, a magány áldásában. Áldott az az ember, aki a magánynak az áldásait megtapasztalja. Dávid a pásztorkodásban a magány áldásait ismerte meg. A pusztában Istennel olyan mély közösséget tudott kialakítani és ápolni, amely keveseknek adatott meg. És itt kell elmondanom, a köszöntő igét hadd olvassam fel még egyszer, ez az 5 Mózes 6. fejezetében van, a 6-tól a 9-es versig. 5 Mózes 6, 6-tól 9-ig. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezeidre, és legyenek fejrészként a homlokodon. Írd azokat házad ajtó férfáira és kapuidra. Minden zsidó család így cselekedett. Ez mózesi törvény volt, és zsidó édesapák ezt gyakorolták évezredeken keresztül. Ma is az ortodox zsidó családokban minden édesapa megtanítja a gyermekeinek az Ószövetség történeteit. Dávid úgy nő fel, hogy Isai beszél az Úr igéiről, Mózesről, a tanításáról, a prófétákról. Beszél neki a Biblia dolgairól, és Dávid a szívébe zárja ezeket. Ő úgy nő fel, hogy előtte Istennek a csodái, cselekedetei, amelyeket tett Egyiptommal, vagy az ősatyákkal még korábban, vagy a pusztai vándorlás idején, azok nem ismeretlenek. Isten szívét és jellemét ismerte meg a Biblia történeteiből. Ha te is ismered a Biblia történeteit, te is Isten szívét és jellemét tudod azokból megismerni. És Dávid szívébe gyökeret verez. Olyan mélyen, hogy ott a pusztaságban gyermekként, ifjúként, a bárányok mellett is, tel is tele van a szíve és a gondolatai, az elméje, Isten igéjével, az Úr történeteivel, az ő szabadításával, és ott a magányban, a magány áldásaiban egy csodálatos hívő formálódik. Testvérek, az igazi jellem mindig mélységben tud kiformálódni. Nézzétek meg azokat az embereket, akiket soha semmi baj nem ért. Ha van a környezetedben olyan ember, akit nem ért gyász, nem ért betegségbe, mindig egészségesek voltak, akinek nincsen anyagi gondjai, hanem mindene megadatik, mi szem szájnak ingere, testvérek, szomorú dolgot mondok, azok a leghitványabb emberek. Az igazi jellem mindig mélységben formálódik. Ha baj történik, ha tragédia ér, ha át kell menni betegségen, műtéten, gyászon, halálon, akkor formálódik ott a mélyben, Isten kezei között a te jellemed. Isten kezében a legnagyobb hatású áldássá tud lenni az a szenvedés, amit Isten ránk mér. Dávidnak a jelleme is ott a mélységben formálódott. A magányban, az elhagyatottságban és az egyedüllétben. És így értünk a következő szóhoz, elhagyatottság. Az elhagyatottság áldása. És tegyetek különbséget magány és elhagyatottság között. A magány csak azt jelenti, hogy egyedül vagyok, éppen nincs mellettem senki. Az elhagyatottság sokkal többet jelent. Mélyebb fájdalom az elhagyatottság. Érezzük a történetből, amikor Dávid nem hiányzik a családnak, Isai hit nagyobbik fiát felvonultatja büszkén, íme a legszebbek, a legerősebbek, íme a férfi erőn termései, akkor kiderül, hogy hát nem is őket választotta az Úr, hogy hát van még valaki? Ja, van még egy gyerek. Kiderül ebből a történetből, hogy Dávid a családban magányos volt, elhagyatott volt. Ővele nem úgy bántak a testvérek, ahogy illett volna. Ő volt talán a családnak, idézőjelben értem, a kis rabszolgája, a lótifuti, a hozd ide, tedd meg ezt, menj oda, csináld meg. És ő mindent odahozott, megcsinált, ő legeltette a juhokat. Rengeteg gond, rengeteg munka, teher van ám a juhokkal. Nem olyan egyszerű, pásztornak lenni keleten, mint itt, Magyarországon. A keleti pásztornak előbb meg kellett tisztítania minden rétet, kígyóktól, skorpióktól és a mérgező gyomoktól, és csak utána vezethette rá a bárányokat arra legelőre. Magyarországon nem kell ilyet csinálni. Volt olyan pásztor, aki 300 bárányt vesztett el azért, mert nem pucolta ki a mérgező gyomoktól keleten azt a legelőt, ahova ráhajtotta a juhait. Dávidnak szembe kell nézni a hűséggel, keleten a 40-50 fokokkal, vezetni kell a juhokat, figyelni kell rájuk, megtisztítani óráról órára, hogy tovább vándorolnak a következő legelőt, kígyóktól, skorpióktól, mérgező gyomoktól. Nagyon is komoly, felelős feladat. Míg a többiek otthon vannak és nyugodtan élik az életüket, addig Dávid nagyon keményen kell, hogy fiatalon is megállja a helyét. Az elhagyatottságnak is megvan az áldása. Ő átéli, hogy valahogy nem fogadott be engem annyira a családom, mint kellene. Valahogy úgy a periférián vagyok. Én vagyok a kicsi lótifuti szolga. De ő Istenben dolgozza föl ezeket, és Istennel éli át mindazt, ami őt éri. Dávidnak az áldásai, hogy ő a fájdalmával, a lelkének a sebeivel mindig Istenhez ment, ebből fakadtak. Egy fantasztikus imádkozó ő. A Zsoltárok könyve az Ószövetségben 150 imádságot tartalmaz, a legtöbbet ebből Dávid szerezte. És még mennyi imádság lehet, ami nincs is benne a Bibliában. Több ezer vagy több millió, amit Dávid a szívéből elmondott Istennek, de nem maradt reánk. Dávid imádkozó ember. Istennel éli át a mélységet, az elhagyatottságot, a fájdalmakat, és feldolgozza. Nem egy megkeseredett, nem egy büszkeségében sértett ilyen sündisznó egyéniségű lesz, akihez nem lehet szólni, mert egyből visszabök, hanem egy jókedvű, vidám, az Istenben békességet talált, megvigasztalt lelkületű ember lesz az Úrral való közösségben. Van egy történetem, megtörtént eset, hogy egyszer egy csillagász naplementekor tanulmányozta a nap állását, napfoltokat, aztán amikor már majdnem eltűnt a látó határon a nap, észrevette a távcsőjével, hogy ugye nézte a horizontot, hogy közel 10 kilométerre van egy hegy, a hegy oldalában egy almás, és két fiatal lopja az almát. Kitűnően látta a csillagászati távcsővel, hogy az egyik az miközben lopja az almát, a másik az őrködik, és bár a fiatalok biztos azt gondolták, hogy őket nem látja senki, nem buknak le, 10 kilométerről látta a csillagász a távcsőjével két ifjú lop. Tudjátok, a Dávidot láttuk volna, úgyhogy ő nem tud róla. Láthattuk volna az ő életét a juhok mellett. Megdöbbentünk volna, hogy milyen tisztaságban, milyen imádságban, szorgalomban, milyen szentségben élte már ifjúkorát. De megkérdezi tőlünk ez a történet, hogy rólad valon, hogy mit látott Istennek a szeme, amely még tisztábban és még tökéletesebben lát mindent, mint a csillagász a távcsőjével. Mit látott rólad Isten szeme ifjúkorodban, gyermekkorodban, fiatal felnőtt korodban? Mit látott? Mi volt az, amit az ő szemei tudnak te rólad? Dávidnak az áldások adattak a mélységben és az elhagyatottságban. Aztán a harmadik tanulságunk, ugye hitelük nincsen lehetetlen. Itt van a hite, amely a Góliát győzelmében megmutatkozik. Nézzétek a mondatait. Ugye először azt mondja, hogy pásztor volt a te szolgád, mondja Saulnak ifjú korában, és Jött az oroszlán, jött a medve, elvitt egy bárányt, utána mentem, leterítettem. És egy picit itt megállok. Isten mindig úgy intézi, hogy az ő gyermekei, akikből hithőst formál, előbb négy szem közt nézzenek szembe az ellenséggel, és csak azután nyilvánosan. Mielőtt a hitben mélyebbre hatolnánk, mielőtt nagyobb győzelmeket aratnánk, amelyeket esetleg más is lát, hitbeli győzelmeinket, négy szem közt titokban kell legyőzni az ellenséget. Dávid ott a magányban, négy szem közt egyedül titkon kellett, hogy szembenézzen az oroszlánnal, a medvével, és kellett Isten ereje által győznie. Tudjátok, a mi életünknek is először titkon kell szembenézni a kevéséggel, az elbizakodottsággal, a gőg kísértésével, a büszkeség, a hiúság kísértéseivel, a büszkeség medvéivel, oroszlányaival, a tisztátalanság farkasaival, és ezeket négy szem közt titokban le kell győznöd. Győznöd kell a szívedben, és győznöd kell a gondolataidban. Győznöd kell ifjúkorodban, és tisztán kell élned felnőtt korodban is. És amikor négy szem közt és titkon már győzelmet arattál az ellenség felett, a téged megkörnyékező bűn felett, akkor Isten néha megadja, hogy nyilvánosan Góliátokat győzzél le. Hogy győzzél a bűn nagyobb támadásaival szemben, az Isten ereje által az ő dicsőségére. Amikor Góliáttal szembe néz, akkor azt mondja Góliátnak, hogy te karddal és lándzsával jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael Istene nevében megyek ellened, akit te kigúnyoltál. Egészen Istenre támaszkodik a hite, és egészen Istenre néz. Nem Góliát hatalmas izmait, legyőzhetetlen termetét nézi, hanem azt nézi, hogy Isten mindenható. Isten jellemére támaszkodik a hite, nem pedig a látható körülményekre. A mai hitben kudarcot vallók mindig azért vallanak kudarcot, mert a körülményekre néznek. Testvére, ha te is a körülményekre nézel, ha te is a te Góliátod legyőzhetetlen termetére, izmaira, a körülmények megoldhatatlan dolgára nézel, akkor soha nem fogsz győzni. De hogyha a megoldhatatlan körülményekben a mindenható Istenre támaszkodsz, arra nézel, akkor győzni fogsz, mert Isten oldalán harcolsz. Dávid is ezt tudta. Előre tudta már, hogy Istené a győzelem, mert az Úr nem fogja hagyni az igazság meggyalázását. Van-e ilyen hitünk? Van-e ilyen hitünk, mint Dávidnak? Dávid az Úr jellemére nézett. Isten hatalmára, szeretetére nézett. Isten igazságát tekintette a szemei előtt, és nem a félelmetes ellenség gyalázkodását, erejét, nem Góliát hatalmát, egyedül az Istent látta. Aztán a negyedik tanulságunk, Istennek a bizonságtétele, amire figyelünk. Ugye az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvastam az igét, Pál idézi ezt, amit Isten mond róla az Ószövetségben, Dávidról, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Olyan gyönyörű ez a kifejezés, az Isten szíve szerint való ember. Bárcsak sokan imádkoznak, közületek is. Kedves férfi testvéreim, imádkoztatok-e már úgy, hogy Uram, formálj engem a te szíved szerint való férfiúvá. És kedves asszony testvérek, imádkoztatok-e már úgy, hogy Uram, formálj engem a te szíved szerint való nővé. Bárcsak a mi szívünkben ez a vágy ott lenne. Bárcsak így tudnál imádkozni minden nap. És örömödet lelnéd abban, hogyha Isten átformál téged az ő szíve szerint való gyermekévé. Hát milyen a szíve szerint való ember? Az Úrnak milyen szíve szerint való embere? Testvérek, olyan, mint Dávid. Alázatos, az Istennel élő közösséget ápoló, imádkozó, engedelmes, azt mondja Isten róla, hogy minden akaratomat teljesíti. Testvérek, az engedelmesség az mindenre ki kell terjedjen. Nem csak a nekünk szimpatikus parancsolatokat kell teljesíteni, hanem a kényelmetlenebbeket is. Nem csak a nekünk kedves igéket kell ismerni és azok szerint élni, hanem azokat is, amelyek az elevenünkbe vágnak, amelyek nagyon belehasítanak az óemberünkbe. Isten azokat az igéket is várja, hogy a szívünkbe zárjuk. És vajon rólunk milyen bizonyítványt állít ki az Úr? Dávidról ez volt Isten bizonsága. Szívem szerint való férfiú, aki minden akaratomat teljesíti. Rólunk mit mondana Isten? Mit mondana rólad? Asszonyok, lányok, férfiak, ifjak. Milyen bizonyítványt állít ki rólatok Isten? Amikor Dáviddal majd még foglalkozni fogunk, majd 3 hét múlva sok minden elő fog jönni. Volt Dávidnak nagy bukása is. Amikor házasságot tört, amikor gyilkossá lett. De Isten azt mondja róla, hogy a szívem szerint való férfiú. Nem a bűn miatt, hanem hogy a bűnből felállt, még az is egyedülálló. Ahogy visszatért Istenhez, még az is csodálatra méltó. Ez az ember egészen az Istenbe kapaszkodik. Akkor is, hogyha akkorát bukik, hogy a legtöbb ember föl se állna onnan, mert hú, mit csináltam, Dávid akkor is visszatér az Istenhez, nála zörget, nála keres és kap kegyelmet, mert neki az Isten mindene. Látni fogjuk majd őt mélységben, látni fogjuk majd őt gyászban. Ugye Absalom fia megöli Amnont, egy másik fiát. Ítéletben Betsábé első gyermeke meghal. Látjuk őt majd nagy-nagy mélységben. De látjuk, hogy hogyan fog viselkedni a hit által, és hogyan csülik Istennek a szaván, kegyelmén, Istennek a lényén. Dávid az Isten szíve szerint való ember. Ilyenné kellene lennünk mindannyiunknak, nekem is, meg nektek is. Az Isten szíve szerint való gyermekekké kellene válni. Alkalmas példaképő. Bukásai ellenére követendő a hite, az Istennel való kapcsolata, az imádkozó szíve, a hozzáállása az élet dolgaihoz, ahogy ő hordozta a mélységet, a megaláztatást, ahogy meg tudta magát alázni az Isten előtt, amikor tudta, hogy ő volt a hunyó, ő volt a hibás, az ő miatta szenved az ország, meg a család többi része, megalázkodott az Isten előtt. De Isten adott egy még tökéletesebb példaképet, Jézus Krisztust, aki Dávid fia, mondja az ószövetségi kifejezés, mesiási címez, rámutatva nem csak a származására, a mesiásnak, hanem arra, hogy őt adja Isten az igazi királyként nekünk. A legnagyobb példa Jézus Krisztus. Isten ő benne gyönyörködik. Többször hang hallatszik, az evangéliumokban olvassuk a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Istennek a fiú Jézus a gyönyörűsége. Tiszta élete, tiszta gondolatai, a szíve és a szavai, a cselekedetei. És testvérek, Jézus Krisztusnak még az imádsága is tiszta volt. Bárcsak elmondhatnánk ezt, hogy mi nekünk még az imádságunk is tiszta, de nem tiszta az imád. Még az imádságunk is tele lehet önzéssel, hiúsággal, furmánnyal és ármánykodással, amikor egymás ellen panaszkodunk imádságban. Amikor a szívünk mélyén valakinek a vesztét akarjuk, kívánjuk, de Istennek pedig éppen áldásért imádkozunk, ezeket az Úr látja. Jézusnak még a szíve imádsága is szent és tiszta volt. Jézus Krisztus a megváltó. Ő helyetted és érted, töltötte be Istennek az akaratát. Jézus Krisztus volt helyetted és érted, a legteljesebben az Isten szíve szerint való ember. Ő volt az, aki mindent betöltött, a legutolsó parancsot is éretted, hogy te az ő igazságába beöltözhess. És ő volt az, aki a Golgotán levette rólad a te ítéletedet, a te bűneid átkát, hogy te élhess örökké. Ő pusztult bele a te ítéletedbe, hogy neked soha ne kelljen az ítélet alá odaállnod. Jézus Krisztusra, ha rábízod az életedet, akkor élni fogsz örökké. Ha neki adod a szívedet, tied lesz Istennek a kegyelme és az áldása. De ha a te életed nem Jézusra támaszkodik, ha nem ő kell neked, ha nem őt tartod életed szabadítójának, akkor el fogsz veszni. Ilyen nyíltan beszél róla a Szentírás. Aki a fiú, azé az élet. De akiben nincs meg az Isten fia, az Isten haragja marad rajta. Egyszer egy lelki pásztorhoz elment egy ember, és azt mondta neki, hogy tudja, tiszteltes úr, én nem hiszek Istenbe, nem hiszek a mennybe, nem hiszek a pokolba. És lelkész azt mondta, úgy, akkor tegyünk egy kis fogadalmat, mondok magának egy ajánlatot. A következő három napon minden este, amikor lefeküdt, eloltotta a villanyt, mondja el a következő kicsinke mondatokat. Öröklét, öröklét, vársz rám. De én nem hiszek az Úrban, a pokolban, a mennyben. Hova jutok? Az emberünk nevetett egy nagyot, de megfogadta a lelkésznek. Rendben, a következő három napon lefekvéskor elmondja ezeket a mondatokat. Eljött az első este, lekapcsolta a villanyt, eszébe jutott, amit a lelkésznek megfogadott, és egész bátran elmondta, öröklét, öröklét, vársz rám. De én nem hiszek az Istenben, a mennyben, a pokolban. Hova jutok? A második este úgy érezte, hogy nem tudja sötétben elmondani, csak hogyha föl van kapcsolva a villany. Aztán eljött a harmadik este, elkezdte mondani fölkapcsolt villany mellett, öröklét, öröklét, vársz rám. Azt még el tudta mondani, hogy nem hiszek a mennyben, de azt, hogy nem hisz a pokolban és nem hisz Istenben, azt már nem tudta kimondani. Annál a mondatnál pedig, hogy hova jutok, olyan mély félelem szállta meg. Átélt az Isten jelenlétét, és ott a lelke mélyén rádöbbent, hogy Isten nélkül a pokolra jutott. Pokolra fogok jutni. Aztán felkereste másnap a lelki pásztort. Elmondta neki őszintén ennek a három estének a történéseit. És a végén föltette a kérdést, hogy tud-e rajtam segíteni? Lelkész nyugodtan azt mondta, hogy nem, nem tudok magán segíteni. Nem tud, hát maga lelkész. Maga keresztjén, mi az, hogy nem tud? Lelkész imádkozott közben magában, és felelte nyugodtan az illetőnek, hogy én nem tudok, de van, aki tud. Jézus Krisztus. Isten ő benne szolgált önnek. Istennek a megoldása Jézusban van. Én nem tudok segíteni, de a megváltó tud. Isten mindent megtett azért, hogy ebben az állapotban a bűnösök megmenekülhessenek, és az életük révbe érjen. Jöjjön, elmondom magának a Golgotán a történteket, megértheti, mit tett önért az Isten, és mennyire szereti önt Jézus Krisztus. Aztán egy nagyon mély beszélgetés következett, bizonsága az evangéliumnak. És a beszélgetés végén ez a fiatalember elmondhatta, most már tudom, hova jutok, mert hiszek Jézusban, az ő váltságában, ezért a mennybe jutok. Testvér, te hova jutsz? Hova tart a te életed? Dávid az Isten szíve szerint való ember volt. Miért? Mert olyan mély, élő közössége volt az Istennel, amelyben gyönyörködött maga az Isten is. Dávid már ifjú korában odafordult az Isten felé, ő szintén a mennybe jutott. Van-e neked élő közösséged az Istennel? Akarod-e, tiéd lehet? Akarod-e ezt a mély, igazi, hitből való kapcsolatot? Akkor már te is fogod tudni, hogy hova jutsz életed végén. Amen. Ének szóval válaszoljunk az ige hirdetésre. Egy nagyon komoly énekünk ez. 464-es énekünknek az első versét énekeljük. 464-es énekünk első versét énekeljük. Nagyon komoly, hogy ha valaki a szíve mélyéből azt mondja Istennek, hogy jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, valóban akkor énekeljük, hogyha így is gondolja a mi szívünk. Ne legyen hazugság ez az ének a mi ajkunkon. Én kívánom, hogy mindegyikünk tudja boldogan örömmel énekelni, hogy jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, dicsérünk azért, hogy te gondoskodsz arról a mi életünk számára is, hogy legyen igazi példaképünk. Ez a világ annyira szűkölködik példaképekben, de olyan jó, hogy mi olvashatjuk a Szentírást. És ott vannak a hithősök a Szentírásban, elénk állítod őket ebben az esztendőben, vasárnapról vasárnapra, és gyönyörködhetünk a te kegyelmed munkájában, amely mindegyikünk életét ugyanúgy elérheti, mint ahogy elérte annak idején a hithősök szívét, életét. Átformáltattak általad, hitben éltek, hitben haltak meg, és örökölték a te országodat. Vágyunk, Urunk, átformáltatni, így a te kegyelmedből, és szeretnénk a hithősökben példára lelni. Ha tudjuk így hallgatni az igét, hogy a hitősök életében hadd lássuk meg a követendő példát, az, hogy hogyan éltek, milyen mértéket zártak a szívükbe, hogyan döntöttek, hogyan élték meg a mélységeket, betegséget, gyászt, fájdalmat, üldözést, magányt és elhagyatottságot, hogyan váltak imádkozókká, hogyan néztek szembe a bűn kísértésével először titkon négy szem közt, és utána hogyan tudtak győzelmet aratni a bűn felett, akár nyilvánosan is. Köszönjük neked Dávidot, és köszönjük, Urunk, hogy Dávidról annyi mindent ránk hagytál, oly sok fejezet szól róla a Szentírásban, és mind-mind bennünket tanít, bennünket tanácsol, vezet, hogy a mi életünk ne maradjon vezetés nélkül, és ne maradjunk tanácstalanul. Köszönjük neked az ő győzelmét, hogy láthattuk az ő ifjú korát a Biblián keresztül, láthattuk a hitben való formáltatást, a mélységet, amelyet már ifjú korában nekiadtál, de megismerhetjük őtőle, hogy a magánynak is vannak áldásai, és az elhagyatottságnak is megvannak a gyümölcsei. Urunk, bocsásd meg, amikor nem vettük észre, hogy a nekünk adatott magány, az tőled rendeltetett. Hogy Istentől rendelt küldetése van számunkra is a mélységnek, szenvedésnek, magánynak és elutasítottságnak. Bocsásd meg, amikor ezt nem láttuk. Bocsásd meg, amikor kerestük ennek a világnak zaját, lármáját, hogy elcsitítsa szívünk éhségét, kiabálását. Kerestük más emberek társaságát, de nem maradtunk csendben előtted. Urunk, formálj, taníts, vonj magadhoz még közelebb. És ott, hogy igaz legyen az ajkunkon, ma is és mindig, hogy jöjj királyom Jézusom, szívemben megnyitom. Jöjj be a mi szívünkbe. Legyél annak gazdája, ura, és egész életünknek drága megváltója. Rábízzuk betegjeinket, szeretteinket, gyülekezetünk minden tagját. Könyörülj azokon, akik nagy nyomorúságot szenvednek most az árvizek miatt. Könyörülj a mélységben járókon, próbák alatt sínlődőkön. Rábízzuk felnőtt konfirmandusainkat. Áld meg őket, áld meg az életüket. És köszönjük szívük döntését. Köszönjük, hogy jöttek hűséggel a konfirmációs órákra, a te ígédet megismerni, abból tanulni, az életútját választani. Áld meg mindannyiunk életét, nagy-nagy nevedért, kegyelmedből, Jézusért. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk, a 464-es énekünk, megkezdett énekünknek második, harmadik és negyedik versei, 464-es énekünket keressük ki, és második, harmadik, negyedik verseit énekeljük imádkozó szívvel. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt.